Joel könyve, 3. fejezet. Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet. Jósafát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Vajon hol fekszik Jósafát völgye? Ezt nem tudjuk. Ez a völgy csupán ebben az igeversben szerepel. Valószínűleg Jeruzsálem környékén helyezkedett el, egyesek szerint pedig a Kidron völgyről van szó. Zakariás azt írja, hogy amikor Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel minden szentjével, akkor az olajfák hegyén megveti a lábát, amely ketté hasad, és a szakadékban pedig egy új völgy jön létre. Új folyó is fakad majd Jeruzsálemben az oltár alatt, amely az új völgyön át lefolydogál a Jordán völgyébe, onnan pedig a Holdtengerbe. A Holdtenger pedig többé nem lesz annyira sós, mint ma. Elképzelhető, hogy ez az új völgy lesz a Jósafát völgye. A Máté 25-ből azt is tudjuk, hogy Jézus visszatérésekor maga köré gyűjti majd a föld népeit az ítéletre. Itt Joel könyvében pedig ugyanezt olvassuk. Összegyűjti a népeket, Jósafát völgyébe vezeti őket, és ítéletet tart felettük Izrael miatt. Ne feledjük, hogy amikor Jézus összegyűjti a népeket, hogy megítélje őket, elválasztja őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A jobbján állóknak ezt mondja majd. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot! Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így szólnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. A balján állókhoz azonban így szól. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. A népeket tehát Isten Izraellel való bánásmódjuk szerint ítéli meg. Véleményem szerint ezért is fontos, hogy Amerika továbbra is Izrael támogatója maradjon, mert könnyebb lesz majd az amerikai népnek azon a napon, amikor számot kell adni Isten előtt. Összegyűjtök minden népet, Jósafát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Népemre sorsot vetettek, a fiúkat parázna nőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak. A zsidókkal szörnyen bántak mindenütt a világban, már Hitler holokausztját megelőzően is. A zsidók Isten népe mégis szörnyen bánt velük a világ, Isten pedig megítéli a világot emiatt. Hát nektek mi bajotok van velem, Tírus, Szidón és Filisztea tartományai? Bántottalak-e én valamivel benneteket, amért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani engem, nagyon hamar visszaadom nektek azt, amivel ti bántotok engem. Ezt az igerészt azért tartom érdekesnek, mert Palesztináról beszél, és arról, hogy mindenkinek hamar megfizet az Úr, aki gonoszul bánik Izraellel. Érdekesnek tartom azt a válaszreakciót, amit az izraeliek bevezettek a terroristákkal szemben. Azonnal reagálnak, ellentámadásba lendülnek, és még keményebben támadnak vissza, mint ahogy a terroristák támadták őket. Mintha csak ezt az igerészt teljesítenék be itt Joel könyvében. hiszen elvettétek ezüstömet és aranyomat, kincseim legjavát templomaitokba vittétek. Júda és Jeruzsálem fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze kerüljenek hazájuktól. De én visszahívom őket onnan, ahová eladtátok őket, és visszaadom nektek azt, amivel bántottátok őket. Amikor Rómának végre sikerült leigáznia Izraelt időszámításunk szerint 70-ben, becslések szerint több mint 1 millió zsidót gyilkoltak meg abban az időben. Több százezret pedig fogságba hurcoltak. A foglyok közül minden 17 éven aluli fiút és leányt eladtak rabszolgának, gyakran mindössze egy tál árpáért. Másokat az arénákba használtak oroszlán eledelként saját szórakoztatásukra. A zsidók elenyésző hányadát, mindössze néhány ezer embert hurcoltak el Rómába, a legerősebbek és a legmagasabbak közül a rómaiak, hogy erejüket fitoktassák. Őket vitte magával Titus a diadalmas római bevonulásra, amikor Titus diadalívét is felállították. A többieket szörnyű bánásmódban részesítették, ahogy itt is leírja az ige. Isten azonban megígéri, hogy kiemeli őket onnan, ahová eladták őket, és visszaadja népeknek azt, amivel bántották Izraelt. Fiaitokat és leányaitokat a júdaiaknak adom, azok pedig eladják őket a sábaiaknak, a távoli népnek. Megmondta az Úr. Hirdessétek ki ezt a népek között, készüljetek szent háborúra. Ez itt lényegében felhívás az armageddoni csatára, a pogányok pedig biztosan válaszolnak is rá, nem de? Figyelitek, mi történik a fegyverkezési költségvetésünkkel? Hány milliárd dollárt szánunk minden évben a fegyverkezésre? Készüljetek szent háborúra! Buzdítsátok a vitézeket! Jöjjenek, vonuljanak föl a harcosok mind! Kovácsoljatok kapáitokból kardokat, metszőkéseitekből dárdákat! Mondja még a gyáva is! Vitéz vagyok! Mind Ézsaiás, mind pedig Hóseás előrelátták azt a napot, amikor az Úr létrehozza országát itt a földön, az emberek pedig kardjukból kapákat, dárdáikból pedig metszőkéseket kovácsolnak. És többé nem lesz háború. De ennek még nem jött el az ideje, és akármelyik politikus próbálja elhitetni velünk, hogy ő majd egy új korszakot teremt, nem érdemel figyelmet. Hiába hirdeti azt, hogy általa jön el egy új korszak, a bőség és a béke ideje, amikor az emberek kardjaikból kapákat kovácsolnak, ezt ne higgyétek el neki, hiszen mindez nem valósítható meg emberi erővel és emberi kormányzással. Mindez akkor következik majd be, amikor a kőszikla, Jézus Krisztus száműzni fog minden emberi kormányzást. Csak akkor tudjuk majd kardjainkat kapákká, lándzsáinkat pedig metszőkésekké kovácsolni. Itt pedig az ige arra hív, hogy készüljünk, ahogy a népek összegyűlnek a végső összecsapásra. Jöjjetek, sietveti népek, gyülekezzetek mindenfelől. Vezesd, Uram, vitézeidet. Induljanak, vonuljanak a népek a Jósafát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Felharsan az Úr hangja a Sionról, menny dörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az Úr, és Izrael fiainak erőssége lesz. Itt újabb utalást találunk arra, hogy felharsan az Úr hangja a Sionról. A Jelenések 10-ben a következő leírást olvashatjuk Jézus Krisztus visszatéréséről. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. És kijelentette ez a hatalmas követ, hogy a világ országai ezennel a mi Urunk Jézus Krisztus országaivá lettek. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy ő felordít majd, mint az oroszlán, és több profécia is megerősíti ezt. Az Ámosz 3:8 is azt írja, hogy az Úr ordít majd, mint az oroszlán, itt Jóel könyvében pedig azt olvassuk, hogy menny dörög majd az Úr hangja a Sionról. Az Úr tehát felordít majd, mint egy oroszlán, amely legyőzte áldozatát. ott áll felette, és vérfagyasztó ordítást hallat. A tökéletes győzelem diadalkiáltását, és akkor veszi majd kezdetét Jézus Krisztus dicsőséges uralkodása. És én alig várom már, hogy meghalljam azt a kiáltást. Egyébként már most is megdobogtatja a szívemet egy oroszlán ordítása. Nagy nap lesz az, amikor a mi úrunk felordít majd, mint egy oroszlán a Sion hegyén. Felharsan az úr hangja a Sionról, menj dörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az úr, és Izrael fiainak erőssége lesz. Akkor megtudjátok majd, hogy én az úr vagyok a ti istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Egyesek azt állítják, hogy az úr már eljött és megalapította országát. Azt mondják, hogy már most az aranykort éljük, mert az úr már eljött 1914-ben. Már beköszöntött a királyság kora, hát nem csodálatos? Áldott királyság! Azért be kell vallanom, hogy csalódott vagyok, mert én ennél sokkal jobbat vártam. Nem, nem, ezek az események még nem történtek meg. Ne engedd, hogy mások megtévesszenek, és úgy tegyenek, mintha az Úr napja már eljött volna. Amikor ugyanis Jézus visszatér, nem valamiféle titkos helyen rejtőzködik majd, minden szem meglátja őt. A világ leginkább reklámozott és legismertebb eseménye lesz, amelyre valaha is sor került az emberiség történetében. Minden szem meglátja, és minden száj megvallja, hogy Jézus az Úr. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok istenetek, aki szent hegyemen a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az úrházából, és megöntözi a Sittim völgyét. Az a forrás tehát, amely az úrházából ered patakká duzzad, ezt olvashatjuk mind Ezékiel, mind pedig Zakariás proféciájában is, és lecsörgedezik a holdtengerhez, egyik ága pedig a földközi tengerbe torkollik. Egyiptom pusztaság lesz, Edom pedig sivár puszta a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr a Sionon lakik. Joel tehát elkalauzol bennünket a jövőbe. Az Úr visszatérésének dicsőséges napjáról szól, amikor ő megkezdi uralkodását a földön a Sionról, és akkor az Úr dicsősége borítja majd ismét a földet, úgy, ahogy a víz borítja a tengert. Mennyire izgatottan is várják már Isten gyermekei azt a napot. Érdekes, hogy egyesek mind a mai napig felháborodnak, amikor arról beszélünk, hogy Isten meg fogja áldani Izrael népét. Egyesek még ma is érzelmi túlzásba esnek, amikor nemzeti és etnikai különbségek kerülnek terítékre. Viszont ha te keresztény vagy, akkor a faji és etnikai különbségek nem szabad zavarjanak. Én keresztényként egy teljesen új emberi fajhoz tartozom, és Isten minden gyermekével egyenlő vagyok, bármilyen etnikumból is származik. Igazi keresztényként minden keresztény testvéredet el kellene tudjat fogadni, származásától függetlenül, hiszen nincs közöttünk különbség, mert mindannyian egyek vagyunk Jézus Krisztusban. Ami a keresztényeket illeti, nincs felsőbbrendű népcsoport. Mindannyiunknak teljesen új kapcsolata van Istennel. Egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolat Jézus Krisztus által, hiszen azért váltunk Isten gyermekeivé, mert ő benne hiszünk, és ő benne bízunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. De Isten gyermekeként már most is közeli kapcsolatban lehetek Istennel. Ez a kapcsolat azonban minden nép és minden nemzet számára elérhető. Azt sajnos nem mondhatom, hogy bármilyen hitvallású ember számára elérhető, mert ez nem volna igaz. Csak azok számára elérhető ez a kapcsolat, akik hisznek és bíznak Jézus Krisztusban. De minden ember, aki hisz és bízik Jézusban, az testvérem az Úrban, és nekem el kell tudjam fogadni, és tudnom kéne szeretni őket, ha valóban Isten gyermeke vagyok. Isten gyermekének szívében nincs helye az előítéletnek. Felháborít, hogy bizonyos gyülekezetekben és egyházakban előítéletek uralkodnak. gyakran antiszemitizmus vagy egyfajta szinte már fasiszta angolszász felsőbbrendűségi érzés. Pedig ezek az elvek nem lehetnek egy igazi keresztény ismertető jegyei. Dicsőség Istennek azért az egységért, ami a miénk Krisztusban. Annyira boldog vagyok, hogy egyszerűen csak Isten családjához tartozom, Jézusban új nemzetiségem van, Isten fia vagyok, és mindannyiótok testvére az Úrban. Ez nekem nagyon tetszik. Isten előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk, és ha te valóban Isten gyermeke vagy, ezt érzed majd te is. Nem gyűlölheted a zsidókat, ha valóban Isten gyermeke vagy. Isten elveszi majd belőled az ellenséges érzéseket, és szeretetet ad neked azok iránt, akiket ő is szeret. Atyám, köszönjük, hogy reménykedve várhatjuk az Úr eljövetelének dicsőséges napját. Uram, a szívünk megremeg, amikor belegondolunk, hogy milyen eseményekkel megelőzzék eljöveteledet, de Urunk, ahogy körülnézünk ebben a világban, arra is rádöbbenünk, hogy ezt te már sokáig nem tűröd. Az ember csak nem teljesen készen áll arra, hogy önmagát elpusztítsa. Egyre modernebb fegyverekkel állunk elő, és egyre közelebb kerülünk önmagunk elpusztításához. Látjuk, ahogy a népek háborúra készülnek, és azon gondolkodunk, hogy vajon hová vezet mindez. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a mi reményünk Krisztusban van. Benned bízunk, Urunk, és tudjuk, hogy az életünk a te kezedben van. Emiatt pedig bármi is jön, te vagy az Isten, aki megvéd és megtart bennünket. És mi majd veled leszünk örökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy bár sötét az út előttünk, te megmutattad nekünk a fényt a túloldalon. Így van reményünk. A világ is látja az előtte tátongó sötétséget, és nem tud más csak jajgatni reménytelenségében és kétségbeesésében. De mi újjászülettünk Isten lelke által, és alig várjuk már azt a napot, amikor új mennyet és új földet teremtesz, és egy új országot, amelyet igazságban irányítasz. Urunk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön, miképpen a mennyben is. Jézus nevében. Amen.